Isten igéjét Ezékiel könyvéből olvasom, 34. fejezetből, 7-től a 24. versig. Ezért ti pásztorok, halljátok meg az Úr igéjét. Életemre mondom, így szól az én Uram az Úr. Mivel prédává lett a nyájam, és mindenféle mezei vad eledelévé lett a nyájam, mint amelynek nincs pásztora, pásztoraim nem jártak nyájam után, hanem önmagukat legeltették a pásztorok, nem a nyájamat legeltették. Ezért ti, pásztorok, halljátok meg az Úr igéjét. Így szól az én Uram az Úr. Én most a pásztorok ellen fordulok, és számon kérem tőlük a nyájamat. Véget vetek annak, hogy ők legeltessék a nyájat, magukat sem fogják többé legeltetni a pásztorok. Kiragadom szájukból juhaimat, és nem esznek belőlük többé. Mert így szól az én Uram az Úr. Majd én magam keresem meg juhaimat, és én viselem gondjukat. Ahogyan a pásztor gondját viseli a nyájnak, amikor ott áll juhai között, amelyek szét voltak szóródva, úgy viselem gondját juhaimnak. Kiszabadítom őket mindenünnen, ahová csak szétszóródtak. Egy felhős, borús napon. Kivezetem őket a népek közül, és összegyűjtöm az országokból, azután beviszem őket a saját földjükre. Legeltetni fogom őket Izrael hegyein, a völgyekben és az ország minden lakóhelyén. Jó legelőn legeltetem majd őket, és Izrael magas hegyein fognak tanyázni. Jó tanyájuk lesz, ott heverésznek, és kövér legelőn legelésznek Izrael hegyein. Én legeltetem juhaimat, és én keresek nekik pihenőhelyet, így szól az én Uram az Úr. Az elveszettet megkeresem, az eltévedtet visszaterelem, a sérültet bekötözöm, a gyengét erősítem, a kövérre és az erősre vigyázok, úgy legeltetem őket, ahogy kell. De köztetek is igazságot teszek juhaim, így szól az én Uram az Úr, bárány és bárány között, kosok és bakok között. Nem elég nektek, hogy a legjobb legelőn legeltek? Miért tapossátok össze lábatokkal a többi legelőt? Tiszta vizet isztok. Miért zavarjátok föl lábatokkal, amit ott hagytok? Azt legeljék az én juhaim, amit a ti lábatok összetaposott, és azt igyák, amit a ti lábatok fölzavart. Ezért így szól az én Uram az Úr. Majd én igazságot teszek kövér bárány és sovány bárány között. Oldalatokkal és vállatokkal taszigáljátok, és szarvaitokkal öklelitek félre a gyöngéket, míg csak ki nem szorítjátok őket. De én megszabadítom juhaimat, és nem esnek többé zsákmányul, mert igazságot teszek bárány és bárány között. Egyetlen pásztort rendelek föléjük, hogy legeltesse őket, szolgámat, Dávidot. Ő fogja legeltetni őket, ő lesz a pásztoruk. Én az Úr Istenük leszek, szolgám Dávid pedig fejedelmük lesz. Én az Úr, megmondtam. Imádkozzunk. Urunk, nagyon jó nekünk itt lenni most, együtt lenni és előtted lenni. Nagyon jó nekünk arra gondolni, hogy te vagy az, aki megkerestél minket. Te vagy az, aki összegyűjtöttél minket. Jó nekünk arra gondolni, hogy hogyan vezetsz minket is. Hálás szívvel vagyunk előtted, hogy te soha nem feledkezel meg rólunk, hanem folyamatosan vezetsz és táplálsz minket. És hogyha eltévednénk, akkor is megkeresel bennünket. Urunk, mégis látod, hogy ahogy most itt vagyunk, az nagyon sokféle és nagyon sokféle dolog az, ami leköt minket. Akár vágyaink, akár az elfáradott állapotunk, testileg, lelkileg, gondjaink, betegségünk, egész héten át, amit hordoztunk, és Tényleg le kell tennünk előtted, és tényleg szükségünk van arra, hogy te legyél az, aki megszólítasz és összegyűjtesz valóban, igazán. Azért könyörgünk hozzád, hogy legyél itt közöttünk, és szólíts meg minket, legyél itt, és áldj meg minket. Valósággá legyen az, amit mondasz, ne csak a fülünkkel halljuk, hanem megértsük és tapasztaljuk. Küldd el közénk a te lelkedet. Amen.
Istennek igéjét János evangéliumából olvasom. A 10. fejezet első 5 versét és a 11-től a 18. versig. Bizony-bizony mondom nektek, aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másfelől hatol be, az tolva és rabló. De aki az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Ennek ajtót nyit az ajtóőr, és a juhok hallgatnak a hangjára, a maga juhait pedig nevükön szólítja és kivezeti. Amikor a maga juhait mind kivezeti, előttük jár, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak tőle, mert az idegenek hangját nem ismerik. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Aki béres és nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jönni, elhagyja a juhokat és elfut, a farkas pedig elragadja és elszéleszti őket. A béres azért fut el, mert csak béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor. Én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem. Ahogyan az atya ismer engem, és én ismerem az atyát, és én életemet adom a juhokért. Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók. Azokat is vezetnem kell, és hallgatni is fognak a hangomra. És akkor lesz egy nyáj, egy pásztor. Azért szeret engem az atya, mert én odaadom az életemet, hogy aztán újra visszavegyem. Senki sem veheti el tőlem. Én magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, hatalmam van arra is, hogy ismét visszavegyem. Ezt a küldetést kaptam az én atyámtól. Kedves testvérek, az előző héten olvastuk Jézusnak ezt a példázatát a juhokról, és arról beszéltünk, hogy ennek a példázatnak több szinten van magyarázata, ahogy Jézus is elmondja. Először arról beszél, hogy én vagyok az ajtó, és utána arról beszél, hogy én vagyok a jó pásztor. Egyszerre a kettő nem lehet, de hát ez egy példabeszéd, hogy több szinten is elmondja, amit azon keresztül tanítani szeretne. Múlt héten arról beszéltünk, hogy Jézus azt mondja, én vagyok az ajtó. És mindenki, aki Istentől való vezető vagy pásztor, az Jézus nevében, Jézus módján, az ajtón keresztül megy, vagy viszonyul a juhokhoz. És ennek alapján beszéltünk arról, hogy hogyan vagyunk mi egymásnak a pásztorai, hogyan fordulunk azokhoz, akiket Isten ránk bízott. Ma Jézus arról beszél, hogy én vagyok a jó pásztor. És itt most nem arról fogok beszélni elsősorban, hogy akkor ez mit jelent a lelki pásztorokra nézve, vagy a vezetőkre nézve, egy gyülekezetben, vagy azon túl is, ahogy ezt múltkor tettem, hanem sokkal inkább arról szeretnék beszélni, és azt szeretném, hogyha Isten szent lelke ezt megadná nekünk, hogy beletekintenénk abba, hogy mit jelent, hogy Jézus törődik velünk. És mit jelent, hogy Jézus ismer bennünket. Amikor Jézus azt mondja, hogy én vagyok a jó pásztor, akkor belekapcsolódik az egész bibliai hagyományba. Abba a hagyományba, ami szerint Isten a pásztora az ő népének, az ő nyájának. És a pásztor az mindig a vezető. Hogyan vezeti Isten az ő népét? Úgy, ahogy a pásztor vezeti az ő nyáját. És abban a részben, amit olvastunk Ezékiel könyvéből, ahol Isten nagyon keményen szól a korabeli vezetők, pásztorok ellen, mert nem úgy viszonyulnak a nyájhoz, ahogy azt ő szeretné, arról is olvasunk, hogy majd eljön az a nap, amikor ő egyetlen pásztort rendel az ő népe felé, az ő szolgáját. És amikor Jézus azt mondja, hogy én vagyok a jó pásztor, akkor ezt az ígéretet látja beteljesedni, jelenti ki beteljesedni saját magán. Kicsoda hát ez a Jézus, és hogyan gondoskodik rólunk, hogyan ismer bennünket, hogyan törődik velünk. Jézus önmagát, a jó pásztort a béressel állítja szembe. Azt mondja, hogy aki béres és nem pásztor, akiknek a juhok nem sajátjai, az látja a farkast jönni, de elhagyja a juhokat és elfut, a farkas pedig elragadja és elszéleszti őket. Jézus tehát egy elhatárolással kezdi. Milyen nem Jézus? A béres az azért van a nyája, mert haszna van belőle, mert ebből él. A béresnek pénze van a nyájból. És éppen ezért a béres, még ha egy rendes, jó béres is, mert egy béres nem feltétlenül gonosz vagy alávaló, de mégis a juhokat nem tekinti úgy a sajátjának, mint aki a juhok tulajdonosa. Tehát ennek a béresnek nincsen olyan személyes kapcsolata, nem fűzi a nyájhoz olyan mély érzelmi, személyes kötődés, mint az igazi pásztort. Őt a haszna tartja ott, a feladata, a haszna, a megélhetése tartja a nyáj mellett. Ezzel szemben az igazi pásztor, mondja Jézus, a nyájat sajátjának tekinti. A juhok az ő tulajdona, egytől egyig ismeri őket. És amikor azt mondja, hogy én vagyok a jó pásztor, akkor abban az összefüggésben hangzik ez el, amikor a korabeli emberek nagyon jól tudják, vagy érzik, hogy milyenek az ő vezetőik, milyenek az ő pásztoraik. És az is ott van emögött, hogy ezekkel a pásztorokkal, ezekkel a vezetőkkel Jézus összeütközésbe került. Amikor Jézus azt mondja nekik, én vagyok a jó pásztor, akkor azt mondja nekik az ellenkezőjét annak, amit éreznek a többiekkel szemben. Azt mondja nekik, hogy nekem fontosak vagytok. Én a sajátomnak tekintelek benneteket. Értékesek és drágák vagytok. Nem azért törődöm veletek, nem azért vagyok veletek, nem azért vagyok pásztor, mert nekem ebből hasznom van. Nem azért hívlak, nem azért szólítgatlak benneteket, nem azért vezetgetlek benneteket. És nem azért van rátok gondom, mert én valamit ebből nyerek, mert nekem ebből hasznom van. Hanem engem elküldött az Atya, hogy ti ne legyetek olyanok, mint egy nyáj pásztor nélkül. Hogy ne legyetek szétszóródottak, sebesültek, betegek, éhesek. És én örömmel jöttem, mert ti, mondja Jézus, az ő alkotása vagytok, az övéi vagytok, Isten népe és legelőjének nyája. Jézus egészen más hangot üt meg. A béres elhagy titeket, akik rólatok úgymond gondoskodnak, azokban mind csalódhattok. Mert amikor a legjobban szükség van rájuk, akkor nincsenek ott. Tehát nem is azért, mert gonoszok, hanem csak azért, mert emberek. De bennem a jó pásztorban, mondja Jézus, aki igazán törődik veletek, aki a sajátjának tart, aki egészen személyesen gondol rád, bennem nem csalódhatsz. Én nem hagylak cserben, nem fordulok el, és nem felejtelek el. Az a hang, amit Jézus megüt azoknak, akik hallgatják őt, az, ahogy Jézus megszólal ma közöttünk, és azt mondja, hogy vannak pásztoraitok, ahogy beszéltünk erről múltkor, vannak a gyülekezetnek lelki pásztorai, vannak házi csoportvezetők, vannak szolgálók, de más szinten is vannak pásztorok, akikre rá vagyunk bízva, politikusok, vezetők, munkahelyi főnökök. Most nézzük erről az oldaláról, mennyit tudunk ezekben az emberekben csalódni. És ezen a ponton meg kell hallani azt, hogy Jézus, mint jó pásztor, miközben használja mindezeket az embereket, ezen túl egészen személyesen, egészen közelvaló, egészen direkt módon szeretne egyen-egyenként mindenkinek a pásztora lenni. Egy személyes, élő, valóságos kapcsolatban törődni velünk. Mert a jó pásztor, az törődik velünk. És ahogy Jézus folytatja ezt a gondolatot, azt mondja, hogy az igazi pásztor, a jó pásztornak ez a gondoskodása, ez az egészen személyes törődése, ami mindannyiunkra szeretne kiterjeszteni. Ez a végletekig való. Ez olyat tesz, olyat cselekszik, amit talán még egy igazi valóságos pásztor, akármilyen hűséges is legyen ő, nem tesz meg. Mert a jó pásztor életét adja a juhokért. Jézus törődése olyan mélységű, hogy saját élete árán is megvédi azokat, akik az övéi. Ő tudja, hogy miről beszél, hiszen ebben a fejezetben is olvassuk azt, hogy köveket fognak meg, hogy megkövezzék őt. Ő nagyon világosan készül arra, hogy az életét adja az övéiért. Az élete által, az élete odaadása által, a halála által teszi meg aztán a pásztor igazi feladatait. Három mozanatról olvasunk, mint az ezékieli proféciában, mint pedig ebben a részben, amit a pásztor tesz, és amit Jézus a halála által tett és tesz meg velünk. Ez a három mozanat a kivezetés, az összegyűjtés és a bevezetés. Ezékiel proféta könyvében így szól Isten, kiszabadítom őket mindenünnen, ahová csak szétszóródtak egy felhős, borús napon. Kivezetem őket a népek közül. Ezékiel akkor szólal meg, Isten akkor szólal meg ő rajta keresztül, amikor Isten ószövetsége népe, Izrael fogságban van Babilonban. Lerombolták a babiloni császár Jeruzsálemet, Júdeát, és fogságba vitte a népet. 70 évig voltak, és éltek Babilonban. És amikor Isten az igazi pásztor megjelenik, és a prófétán keresztül szól, akkor azt mondja, hogy az első dolog, amit tenni fogok, az a kivezetés. Hogy kivezetem őket a fogságból. Hogy kivezetem az én népemet az idegen helyről. Hogy kivezetem az én népet arról a helyről, ahova az én ítéletem miatt kellett eljutniuk. És ez a gondolat, ez Jézus a jó pásztor szavaiban is jelen van. Amikor a példázatban azt mondja a harmadik versben, hogy a pásztor a maga juhait nevükön szólítja és kivezeti. És itt elsődleges értelemben arról van szó, amit Jézus elmond a képben, hogy a juhok a karámban vannak, és hogy csak az igazi pásztort követik, és a pásztor kivezeti a karámból a juhokat. De látjuk, hogy mindennek sokkal mélyebb értelme van. Hogy Jézus arról beszél, hogy akik az övéi, azokat ő kivezeti a fogságból. Hogy Jézus pásztori munkájának, amit az ő halála által végezel, az egyik oldala az, hogy kivezet, kihoz az elveszettségből, a szétszóródottságból, a hiába valóságból, a halálból. Kihoz, kivezet a bűnből. És Jézus ezt nyilvánvaló a halála által teszi meg. Azért hagyhattuk el a Jézus nélküli, a hiába való életet, a bűn és a halál hatalmát, mert Krisztus a jó pásztor az életét adta értünk. A sötétségből az ő világosságába hívott el, mondja Pál apostol. A pásztor kivezet, kiszabadít, kihoz. A második nagy munkája, hogy összegyűjt. A proféta így mondja, összegyűjtem őket az országokból, ahova szétszóródtak. Hiszen nem csak kihozza Isten a babiloni fogságból az ő népét, hanem újra össze fogja őket gyűjteni Júdeában és Jeruzsálemben. Hogy újra, hogy összegyűlnek, élet fakadjon az Isten népe körül, hogy összegyűjtve felépítsék a várost, felépítsék a templomot, és újra Isten népeként éljenek. A nyáj, ha elhanyagolják, szétszóródik. A pásztor feladata, hogy összegyűjtse őket. A nyáj, ha nem vezeti senki, megy a maga orra után, és magányos, egyedül való, még inkább ki van téve az állat a veszélynek. Jézus összegyűjt. És persze itt valakiben megfogalmazódhat ezt, hogy hát hogy van ez, hogy az egész kereszténység egy ilyen birka szellem, hogy összegyűjt bennünket, ugye szoktuk ezt mondani, hogy hát birka szellem, hogy úgy együtt vannak, aztán csak úgy mennek egy után. És ha ezt halljuk ebben az összegyűjtésben, akkor ez nem egy túl vonzó kép a számunkra, mert ki az körülözöttünk, aki magát egy ilyen birka szellemben képzeli el, hogy hát csak úgy megyünk úgy gondolkodás nélkül. Nem ezért gyűjt össze, amit ez a kép kifejez, hogy a nyáj együtt van, mert Jézus összegyűjti őket. Ez az embernek a közösségiségéről szól. És pontosan egy olyan világban, ami abszolút szétesik és darabokra esik, mint a mi világunk, ahol különböző szerepeket élünk meg, ugye a családban, a gyülekezetben, a munkahelyünkön, a szabadidőnkben, a sportban. Egy olyan világban, ahol egyre inkább egyénekre épül minden, és egyre inkább szétesnek a közösségek. Jézus, amikor az összegyűjtésről szól, akkor nem a birka szellemről szól, hanem arról, hogy Jézus az ő halála által, mint pásztor, közösséget teremt. Isten összegyűjti az ő népét a világ kezdetétől fogva annak végéig, mondja a hitvallásunk a Heidelbergi Káté, de nem azért, hogy egy ilyen birka szellemben létezünk gondolkodás nélkül, hanem éppen azért, hogy újra megéljük azt, aminek Isten az ember teremtette. A közösségiséget, az egymáshoz tartozást. Hogy legyenek a társadalomban közösségek, amelyek valami egész más sugároznak ki, mint ami jelen van abban a világban, ahol mindenki csak a maga dolgát végzi, és mindenki a maga dolgáért fut. Azt is mondja ezzel, hogy az emberiségnek az egysége az Krisztus halálában van. Hogy Jézus halála által omlik le minden fal. Jézus halála által győz le bennünk is minden gyűlöletet, és szerez megbékélést egymásnak. Amikor arról van szó, hogy Jézus, mint pásztor összegyűjt, akkor tedd fel magadnak azt a kérdést, hogy hol vannak azok a falak benned, a szívedben, a családunkban, az életünkben, ahol azt érezzük, hogy vagy ahelyett, hogy Jézusnak ezt a gyógyító, összegyűjtő jelenlétét tapasztalnánk, azt látjuk, hogy minden szétesik. És engedjük, hogy a pásztor végezze a maga összegyűjtő, megbékítő, életet adó, közösséget hozó munkáját. Ragadjuk meg őt, hogy Uram, te vagy az én pásztorom, és látod ezt a küzdelmet az életemben. Azt ígérted, hogy törődsz, hogy összegyűjtesz, hogy gyógyítasz. Kérlek, Uram, jöjj el, tedd ezt meg velem, érintsél meg, békítsél meg. És aztán a harmadik mozzanat, amit a pásztor cselekszik, a bevezetés. Ezékiel mondja, hogy akiket összegyűjt, aztán bevezeti őket a saját földjükre. És erről az elmúlt héten beszéltem, a bevezetés Jézusnál ebben a részben két kifejezéssel jön elő. Az egyik, hogy azt mondta, hogy aki rajtam keresztül bemegy, az megtartatik. A másik, az bővölködő életet nyer. Az nem csak arról van szó, hogy Jézus, mint pásztor, kiszabadít, kihoz bennünket egy korábbi életből. Nem csak arról van szó, hogy összegyűjt bennünket, hogy Isten népeként éljünk, és őt képviseljük egy olyan világban, ahol éppen ez az összegyűjtés hiányzik. Hanem arról is szó van, hogy van egy jövő előttünk. Most tekintsük így a bevezetés, a jövő. Amikor bevisz az ő országába, az ő uralmába, az eljövendő világba. Hogy ez a pásztor, aki a maga népévé tett bennünket az ő halála által, az nem áltott meg, hogy most itt élünk és éljük az életünket összegyűjtve, kudarcokkal, sikerekkel, jó, rosszul, hanem valamit elkészített a számunkra. És ez a bevezetés mozzanata, hogy bevisz majd az ő országába, abba az általa elkészített új világba, ahol nem lesz bűn, ahol nem lesz halál, ahol nem lesz fájdalom, ahhoz nem lesz jajkiáltás. Nem sokára itt van advent, és akkor majd akkor fogunk beszélni erről, hogy Jézus visszajön, egy új világot terem, de adventen kívül vajon jelen van-e ez bennünk, hogy ott a bizonyosság, hogy az övéi vagyunk, és hogy ő bevezet minket a vele való közösségbe, az ő országába, az eljövendő világba. A jó pásztor életet adja a juhokért. És azáltal, hogy életét adja, végzi a pásztor feladatát, kivezet, összegyűjt és bevezet. Jézus azonban még többet elmond erről a végletekig való törődésről, ami az ő halálában lett teljessé. Mégpedig azt mondja, hogy amikor a haláláról beszél, hogy azért szeret engem az Atya, mert én odaadom az életemet, hogy aztán újra visszavegyem. Senki sem veheti el tőlem, én magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, hatalmam van arra is, hogy ismét visszavegyem. Ezt a küldetést kaptam az én Atyámtól. A pásztor halála nem baleset, és a pásztornak a halála nem is az erőszaknak a győzelme, hanem Jézus azt mondja, hogy a jó pásztor halála az az ő szabad döntése. Az küldetés az atyától, amit a gyermeki engedelmességben és szabadságban elfogad, hogy végig vigyen és megcselekedje. Nem lenne jó pásztor, ha a halála kényszer lenne. Ha jönnek a rablók, és a jó pásztor védi az ő nyáját, aztán a rablók legépuskázzák, akkor egy hősies pásztor lenne. De egy jó pásztor, egy olyan pásztor, aki vezet bennünket, aki jelen van az életünkben, nem lehetne. Jézus szabadon adja oda az ő életét. Nem sokára megfogják a köveket, hogy megkövezzék őt, de nem tudják elpusztítani őt, mert még nem jött el az ő órája. Szabadon teszi le az ő életét az ő nyájáért. És még ennél is többet mond, mert még ha oda is adná az ő életét, és letenné saját hatalmából, ki lenne a mi pásztorunk, ha történetnek itt a vége lenne? Fel is veszem azt, mondja Jézus. És éppen ezért lehet jó pásztor, mert nem csak meghalt, hanem feltámadt. És éppen ezért szólíthat meg ma. És éppen ezért tapasztalhatjuk meg személyesen az ő vezetését és az ő törődését, mert ha így nincs, akkor mire jó az egész? És itt megyünk tovább a másik gondolatra. Jézus törődésének mélysége után Jézus ismeretéről szeretnék szólni. A jó pásztor ismeri az övéit. Így mondja, ismerem az enyéimet. De a pásztor ismerte a juhokat egyen-egyenként. Én nem tudtam, hogy ezek a magyar birkák is ilyen okosak, hogy hallgatnak a nevükre. Városi gyermek lévén. De a palesztinai birkák, ezt leírják a kommentárok, azok aztán tudták a nevüket. És ugye a pásztor, ahogy együtt van az ő nyájával, ahogy együtt van velük, éppen az együtt létben ismeri fel, hogy az egyik bárány miért más, mint a másik. És akkor elnevezte őket, néven nevezte őket. Az egyiknek azt a nevet adta, hogy borzos. A másiknak azt adta, hogy foltos. A harmadiknak azt, hogy tekergő. A negyediknek azt, hogy ravasz, mert az valahogy mindig a többiek mellett megtalálta a helyét. Az ötödiknek azt, hogy nagy. És így tovább. És aztán néven szólítja őket, és ezek, akiket ismert, akiket megnevezett, akiket mindig így nevezett, a személyes kapcsolatban megtanulták a nevüket, és mentek utána. Jézus ismer bennünket. És ehhez hozzátartozik az alapvető bibliai hangsúly, hogy Jézus néven szólít bennünket. És gondoljatok bele, hogy a néven szólítás az nem más, mint a személyes ismeretnek a közlése. Hogyha kiteszünk ide 5 bibliát, ha már templomban vagyunk, és akkor azt mondom, hogy ez az én bibliám, és felismerem, akkor ezzel elválasztom ezt az egyet a másik 4-től. A névenszólítás azt jelenti, hogy Istennek nem csak egy nyája van, amiben van 100 birka. És tudja, teljesen mindegy, hogy ez vagy ez. A lényeg, hogy 100 van papíron. Hanem Istennek nyája van, amiben van 100 birka, és 1-től 100-ig nevük van. Mert bár egyenlőek, de különböznek. És ezért alapvetően fontos a keresztény hitben ez a személyesség, Istennek az a személyes, bennünket elérő, megszólító szava, amelyel nem a többiek felé emel minket, de amelyel érezteti velünk, hogy én vagyok, és engem személyesen szólít meg Isten. Nem vagyok ezzel se több, se kevesebb, mint a többi, de általa nyilván vagyok tartva, és ezt a szót nem szeretjük, de ha Isten tart nyilván, azt szerethetjük, és azért hálásak lehetünk. Jézus, amikor megszólít, akkor kiemel személyesen a többiek közül. Ez az ő ismerete. Ez azonban kiegészül azzal, ahogy így mondja, hogy és az enyéim ismernek engem. Az ismeret az soha nem tudás valamiről a Bibliában. Az ismeret mindig tapasztalat, együttlét, megélt valóság. Hogyan ismerte meg a pásztor a juhot? Hát nap mint nap, Most voltunk egy héten szabadságon, és kirándultunk egy helyen, láttunk bárányokat. És megálltunk a karám mellett, a gyerekek odajöttek a bárányok, és az egyik báránynak ki volt fésülve a szőre. Az összes több olyan volt, mint egy bárányának, meg ilyen gyönyörű sejmes szőre volt. Gondolkodtunk is, hogy talán naponta fésülik, és valamilyen, nem tudom, talán valamilyen takaró lesz belőle, vagy ki tudja micsoda. De az látszott rajta, hogy ezt a bárányt naponta, vagy gyakran meg kell fésülni, mert egészen máshogy nézett ki, és az nem értek hozzá, de az arca szerint ugyanolyan fajta volt, mint a többi, meg a lába, csak a szőre volt más. És elgondolom, hogy ha a gazdája ezt naponta, vagy két naponta átfésüli, akkor ott személyes kapcsolat alakul. És ez az ismeret, hogy ő ismer bennünket, és mi ismerjük őt, ez csak ebből fakadhat, hogy van egy személyes kapcsolat. Hogy a pásztor vezeti, táplálja, legelteti, gondozza, néven szólítja, megsimogatja, bekötözi, és közben ő is megismeri a pásztort, mint ahogy egy kisgyerek is ezen keresztül ismeri meg a szüleit. Ha csak ott lenne, nem beszélnénk hozzájuk, nem törődnénk velük, nem ismernének minket. Az ismeret, hogy ő ismer bennünket, mi pedig ismerjük őt, de ebben benne van az, hogy most tudom, hagyjuk, hogy törődjön velünk. Hagyjuk, hogy törődjön velünk, hogy elévisszük a gondjainkat, elévisszük a bajainkat, és azt mondjuk, hogy te vagy a jó pásztor. Te tudod, hogy itt fáj, testileg vagy lelkileg. Te tudod, hogy ez a gondom. Itt vagyok, gondoskodj rólam. Egy folyamatos élő kapcsolatban aztán megismerjük a hangját. És amikor szólít, ha a pettyes szólítja, akkor a pettyes megy, és nem a foltos. Amikor szólít, akkor tudjuk, hogy most hozzánk szól. Hadd mondjam azt, bármilyen hűtlen is tudok ebben lenni sokszor az életemben, de mégis nincs értékesebb és nincs nagyobb dolog a keresztény életünkben, mint hogy megismerjük az ő szavát, mint hogy átéljük, hogy szól, hogy megszólal, hogy személyesen szólal meg. És ezt a törődést kell hagynunk, hogy Jézus a jó pásztor törődjön velünk. És akkor juhok hallgatnak a hangjára. Ezzel szemben áll az, amikor mi nagyon jól tudjuk, hogy Jézus a jó pásztor. Csak nem hagyjuk, hogy törődjön velünk. Nincs ott nap, mint nap megfésülje a juhoknak a szőrét, hogy bekötözze a sebeit, hogy meggyógyítsa. Aztán elvadulnak, elkódorognak, elvesznek. Szálljuk oda magunkat, hogy ha Jézus ilyen csodálatosan törődik velünk, halálával kivezetett, összegyűjtött minket, és az ígéretet adta, hogy bevezet az ő országába. Ha ismer minket, és néven szólít, akkor engedjük, hogy cselekedje ezt velünk, adjuk magunkat oda neki. Kérjünk bocsánatot azért, hogy olyan juhok voltunk, akik sokat tudtunk róla, de csak kódorogtunk másfelé. És újuljunk meg a jó pásztorral való közösségben. Amen. Köszönjük neked, Istenünk, mennyei atyánk, hogy gondoskodtál arról, hogy a te népednek nekünk igazi, te tőled való jó vezetőnk legyen. Köszönjük neked az Úr Jézus Krisztust, aki a mi pásztorunk, és aki életét adta azért, hogy mi a te nyájadnak tagjai, mi a te legelődnek juhai legyünk. Köszönjük, hogy te, Úr Jézus Krisztus vagy az, aki bennünket kivezettél. Kivezettél sok-sok hiába valóságból, sok-sok rosszból, keserűségből, hogy ünnepelhetünk ma téged, mert győztél oly sok minden felett, ami a mi életünket megkötözte. Köszönjük neked, hogy te vagy az, aki bennünket összegyűjtöttél, egymásnak adtál. Köszönjük a te népednek közösségét a gyülekezetben, a kis csoportokban, a te népednek nagyobb testületeiben, a Magyarországi Református Egyházban, vagy abban a te egy népedben, amely az egész világra kiterjed, és ami jelen van, és él, és szolgál téged, és bizonyságot tesz rólad. Köszönjük, hogy egybegyűjtöttél bennünket, és az egész világtörténelemben itt van ez a te csodálatos munkád, hogy van egy néped mindig, minden időben, gazdagságban, erőben, ugyanúgy, mint gyengeségben, elveszettségben, békében, ugyanúgy, mint háborúban, és hogy mi annak a tagjai lehetünk. Köszönjük, hogy megszólítottál, és dicsérünk téged, Úr Jézus Krisztus, azért is, mert miénk az ígéret, amit senki és semmi el nem vehet tőlünk, hogy te bevezetsz minket a te eljövendő országodba, annak teljességébe, legyőzve mindazt a rosszat, mindazt a nehézséget, mindazokat a kételyeket, fájdalmakat, gyötrelmeket, amelyeket így összegyűjtve is magunkkal hordozunk. Erősíts meg minket ebben a bizonyosságban, kérünk. Úr Jézus, te látod, hogy bár te ilyen hihetetlen kedvességgel, szeretettel, szelítséggel törődsz velünk, hívogatsz minket, vezetgetnél minket, mi mégis olyan sokszor a magunk útján megyünk. Bocsásd meg, hogy elfeledkeztünk te rólad. Bocsásd meg, hogy a hangodat olyan rég nem hallottuk, mert nem kerestük. És kérünk, hogy szólj hozzánk újra. Hadd legyünk mi a te igaz bárányaid, akik oda mennek hozzád a pásztorhoz, újra és újra a hétközben is. Engedik, hogy törődj velünk szomorúságainkkal, az örömeinkkel, a betegségeinkkel, az erőtlenségeinkkel, haragunkkal, kiábrándultságainkkal. Hadd legyünk ott veled, te nálad újra és újra, és hadd éljük át, hogy jó pásztorunk vagy. Így adunk neked hálát mindezért, és így imádkozunk, hogy továbbra is tölts be a mi szükségeinket, vezessél minket, és ne engedd, hogy elszakadjunk tőled. És add, hogy ahogy te vezetsz bennünket, és jó pásztorunk vagy, úgy legyünk mi is egyre inkább egymásnak és másoknak pásztorai, hogy részesei lehessünk a te munkádnak, hogy mi is részesei lehessünk annak, ahogy te kivezetsz, összegyűjtesz és bevezetsz másokat. Köszönjük, hogy feladatunk van ebben a nyájban, és szeretnénk ezt betölteni és eszerint élni. Így kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a mi csendben, szívünkben elmondott imádságainkat is. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot, mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.